Orvosi műhiba perek. Ebben a témában egyértelmű volt számomra, hogy kedves kolléganőm, dr. Élő Eleonórát fogom meghívni interjúra, akivel kamaszkorunk óta ismerjük egymást. Nóra hosszú évek óta foglalkozik orvosi műhibaperekkel, számomra ő az etalon a témában. Egy komoly témát hoztunk, a mai beszélgetésben a fejlődési rendellenességgel született gyermekek esetén igényelhető kártérítésről fogom kérdezni. Szia, Nóra!
Szia, Klaudia! Köszönöm a meghívást!
Egy személyes jellegű kérdéssel szeretnék kezdeni. Miért pont az orvosi műhibaperek? Hogyan választja egy fiatal nő ezt a pályát?
Hát röviden a sors hozta. Volt egy fakultatív tárgy az egyetemen a betegjogokról, és miután megláttam, rögtön felvettem. Nekem nagymamám évtizedekig nővérként dolgozott, és szerette volna, ha legalább az egyik unokája orvos lesz. Ez a vágya ugyan nem vált valóra, de mikor megláttam ezt a tárgyat, gondoltam, ezzel neki is kicsit kedvezek, illetve nekem is felkeltette ez a téma az érdeklődésemet.
Hogyan kezdted a karriered? Mióta foglalkozol ezekkel az ügyekkel?
Ez gyakorlatilag rögtön azzal a bizonyos fakultatív tárggyal elkezdődött. A tárgyat az ügyvédirodánk egyik alapítója, dr. Ádám György professzor tartotta az egyetemen. Az óra végén oda mentem hozzá, nem keresnek-e véletlenül gyakornokot az ügyvédirodába. Kiderült, hogy éppenséggel, de pont keresnek. Mondani is kellett volna az órán az irodavezető megbízásából, de ő elfelejtette. Hát így esett, hogy én lettem az első és egyetlen jelentkező. Szóval kicsit szerencse is volt benne, de nyilván kellett a szimpátia is az interjún, különben tovább kerestek volna. Gyakornokként csak alkalomszerűen jártam be az irodába, iratokat, keresetleveleket szerkesztettem. Aztán végeztem az egyetemen, és egy kis nyári szünet után elkezdtem teljes munkaidőbe dolgozni. Ennek már idén szeptemberben ez 15 éve. Kimondani is sok, ez már egy házasságban is hosszúnak számít manapság.
15 éve orvosi műhibaperek. Megterhelő? Hogyan bírod ezeket a kemény ügyeket ennyi év után is?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Két szempontból is. Ugye én azt gondolom, elég érzékeny ember vagyok. Rendszeresen filmeken, sőt reklámokon is képes vagyok elsírni magamat. Eszembe jutom, hogy ezzel kapcsolatban egy veled kapcsolatos egyetemi emlékem is.
Tényleg?
Nem tudom, hogy neked rémlik-e. Ültünk két előadás között az akkori Gödör teraszán a nagy világ megváltó gondolatainkkal, és azt mondtad nekem, te úgy képzeled, hogy én 10-15 év múlva idézőjelesen éhező gyerekek megmentője leszek, és például a UNICEF-nek dolgozom, vagy valami hasonló. Hát nem is 100%-osan jött be ez a jóslat, de szociális érzékenység ebben a témában is van, azt gondolom. Visszatérve a kérdésedre, hogy hogy bírom ennyi év után is, azt gondolom, hogy pont az évek elteltével javul a helyzet. Az ember megkeményedik, kijön máshol a feszültség, mondjuk épp a reklámokon, amit említettem, vagy egyéb szomorú történeten, ugye az utóbbi időben nem kell messzire menni ilyesmiért sajnos. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy sose fordult elő, hogy könyvbe lábadt a szemem egy-egy szomorú történet hallatán, de egy kezemen meg tudnám számolni, hogy ez a 15 év alatt hányszor fordult elő. Inkább az a jellemző, hogy a kollégákkal kibeszéljük egymás között utána az ilyesmit az irodában. De ez valahogy azt gondolom, hogy normális is, mert hozzánk segítségért jönnek, elpanaszolják a velük történteket, támaszt, jogi képviseletet várnak, nem pedig azt, hogy velük sírjunk. Szóval ez valahol így a normális, az ilyen gondolom egyéb segítő szakmákban is, úgyhogy ez így. A másik dolog egyébként, amit kérdeztél, hogy megterhelő-e, ugye ennek az érzékenység mellett a másik vonulata az a hipohondria, én azt gondolom. Ugye az elején ez elkerülhetetlen. De pont beszélgettem orvosokkal is, és ők is küzdenek vele, amikor
hát
elkezdtek.
Hogy beképzelsz magadnak, látod?
Igen, ugye amit belép foglalkozol, amilyen ügyel, azokat a tüneteket, azokat a panaszokat, és erre is azt lehet egyébként mondani, hogy az idővel, meg a mennyiséggel javul a helyzet. Tehát egy idő után már nem úgy veszed fel, belefáradsz abba, tehát a saját magad dolgaiba, hogy mindenféle betegséget képzelsz, különböző orvosokhoz kezdesz el járkálni. De mondjuk ez is veszélyes lehet, mert át lehet lendülni a nem törődömségbe is, ami szintén nem jó. Szóval így meg kell találni a középutat.
Nóra, kiket képviselsz elsősorban? Hány pert viszel egy évben? Mesélj egy kicsit a praktikus oldaláról az orvosi műhiba pereknek.
Én, illetve az iroda is elsősorban a betegeket és a hozzátartozóikat képviseli, de van néhány állandó megbízásunk egészségügyi szolgáltatókkal is, elsősorban ugye a magánegészségügy területén. Az utóbbiak képviseletét többnyire egy ember látja el az irodában, és a többiek, így én is, csak alkalomszerűen ugrunk be a másik oldalon helyettesként egy-egy tárgyaláson. Igyekszünk erre a szétválasztásra figyelni. Nem tudnám megmondani, hány pert viszek évente, ezek átlagosan ilyen 3-5 évig tartó perek, de extrém esetben 8-10 év is előfordulhat. Annyi elmondható, hogy nagyjából állandó az általam képviselt ügyek száma, körülbelül annyi fut ki évente, ahány új ügyfél jön az adott évben.
És milyen pertárgyértékű perek ezek? Tehát olyanok, mint az amerikai filmeken, ilyen nagyon nagy pertárgyértékük van, vagy mekkorák ezek nagyságrendileg?
Ez sok mindentől függ. Azt sajnos nem lehet mondani, mint az amerikai, sőt, mint a nyugat-európai számok. Ez nyilván így alakult sajnos más hasonló ügyekhez mérten itt Magyarországon. Ugye az itteni kártérítési összegekhez, illetve sérelmdíjakhoz igazodik a bírói gyakorlat, úgyhogy nyilván közel sem akkora ügyek, mint Amerikában, de nem alacsony pertárgyi értékűek természetesen, sok mindentől függ. Ugye például a hozzátartozók számától, a károsodás mértékétől, illetve elsősorban attól, hogy egészségkárosodásról vagy halálesetről van szó. Értelemszerűen halálesetnél alacsonyabb az összeg, mint egy egészségkárosodásnál. Legalacsonyabb pertárgyértéknek a jelenlegi helyzetben ilyen 15-20 millió forintot mondanék, az mondjuk egy haláleset egy maximum két együtt élő hozzátartozóval. A legmagasabb összeg, amit én személy szerint eddig nyertem, az körülbelül ilyen 127 millió forint volt, és mellé ilyen 800 ezer forint feletti havi áradék. Van még egy-két hasonló nagyságrendű kifizetés, illetve havi áradék az irodánk ügyei között, de azért ez magasnak számít. Ehhez kell olyan mértékű egészségkárosodás, illetve legalábbis igazoltan magas kieső jövedelem, ami ugye nagyon ritka. Az átlag pertárgyértéket ilyen 30-50 millió forint közöttire tenném.
Kanyarodjunk rá, említetted te is, a fejlődési rendellenességgel született gyermekek esetén a kártérítési igény kérdésére. Ugye azt mondtad, hogy gyakori, hogy egy szülő a betegen született gyermeke okán indít pert a kórházzal szemben. Vagy hogy gyakori-e, inkább így kérdezem.
Igen, azt lehet mondani. Ugye ez más egyebek mellett egy gyakori úgynevezett típusügynek számít. Egyrészt ebben természetesen benne van, hogy a szülés és a terhesség amúgy is egy felfokozott érzelmi állapottal jár. Ott állnak a szülők egy ilyen helyzetben, elképzelték a boldog perceket, aztán helyette jön a kétségbeesés, hosszas kórházi kezelés, és egy többnyire rendkívül hiányos felületes tájékoztatás, ami arra terjed ki, hogy valószínűleg sose lesz képes önálló életvitelre a gyerekük, illetve ugye a gyermek életkilátásaira, de sem az okokra, sem más egyébre nem igazán, vagy csak felületesen terjed ki ez a tájékoztatás. Szörnyű továbbra is az egészségügyben a tájékoztatás kérdése, nem tudom ezen hogyan lehetne változtatni. Tehát eleve elindul az okok keresése a szülők részéről, hogyha ők úgy érzik, mindent megtettek, minden vizsgálatra időben elmentek, akkor vajon mi történhetett? Emellett ugye azt se lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egy egészségkárosodással született gyermek gondozása rendkívüli erőfeszítésekkel, nagyon magas kiadásokkal jár. Ez kevés olyan család van, aki anyagilag segítség nélkül fel tudja vállalni, vagy hajlandó felvállalni, főleg úgy, hogy van egy lehetséges károkozó, akit ezek a költségek ugye terhelhetnek.
Mi itt a kár, és mikor lehet a kórházzal szemben kártérítési, vagy hát ugye most már sérelemdíj igénnyel élni?
Hát ugye az egészségkárosodással született gyerekek esetében mindenekelőtt külön kell választani ugye azt az esetet, ha egy gyerek a szülés során sérül, mert például nem csinálnak időben császármetszést, illetve ugye azt az esetet, ha valamilyen genetikai károsodása van a születendő gyermeknek, amit ugye a terhes gondozás során felrohatóan nem ismernek fel. Az előbbinél, azaz, ha a szülés során sérül, akkor mind a szülők, mind a gyermek kérhetnek sérelemdíjat, illetve az egészségkárosodásból fakadó vagyoni káraik, többletköltségeik megtérítését. Abban az esetben azonban, ha fejlődési rendellenességgel született gyermekről van szó, ott a hozzátartozók, tehát például együttélő szülők, testvérek élhetnek sérelemdíjjal, ugye korábban nem vagyoni kártérítési igénnyel, azonban maga a károsodással született gyermek nem. Ennek az alapja a kúriának, ugye akkor még legfelsőbb bíróság, 1/2008-as polgári jogegységi határozata, amiben részletesen kifejtette, hogy az emberi élet olyan alapvető érték, hogy a fogyatékos léttel szemben sem értelmezhető kárként a gyermek nem léte. Így a saját jogon nem érvényesíthet kártérítést, illetve sérelemdíjat, hiszen a fogyatékos lét is értékesebb, mint a nem lét. Ebben a kérdésben amúgy a jogegységi határozat óta, 2008 óta egységes is a gyakorlat, és nem állapítanak meg csak a hozzátartozóknak sérelemdíjat, illetve nem vagyoni kártérítést annak idején. Azonban abban már nincs egységes álláspont, és vannak eltérő tartalmú ítéletek a kúria, illetve az ítélőtáblák gyakorlatában, hogy ilyen esetben a szülők vagyoni kárként az egészségkárosodottan született gyermek teljes felnevelésének költségét követelhetik, vagy csak azt a többletköltséget, ami egy egészséges gyermek felneveléséhez képest többletként jelentkezik.
Uh-huh. És itt mik az érvek pro és kontra? Tehát mit lehet felhozni amellett például, hogy csupán a betegség miatt felmerülő többletköltséget követelhessék a szülők?
Hát ugye a teljes felnevelési költség indoka, alapja legfőképpen az, hogy itt az anya, illetve a szülők önrendelkezési joga sérül azáltal, hogy nem tájékoztatják a terhesség megszakítás lehetőségéről, és így nem dönthetnek a terhesség megszakítása mellett. Ebben az esetben a teljes kártérítés elvét azt szolgálja, ha a gyerekkel járó minden költséget a károkozó, adott esetben az egészségügyi szolgáltató visel, hiszen a károsultat olyan helyzetbe kell hozni, mintha be se következett volna ez a sérelem. Ebben az esetben nem lehet összehasonlítani az egészséges gyermek állapotát, illetve az ő felnevelésével kapcsolatos költségeket a fejlődési rendellenességgel született gyermekével, hiszen az utóbbi számára sajnos az egészséges lét sosem volt opció. A másik verzió, azaz a csak a többletköltség megtérítésének elve, azt gondolom, hogy annak a hivatkozási alapja éppen az említett polgári jogegységi határozatban annak idején kifejtett érvelés, azaz az emberi élet olyan alapvető érték, amit ugye kárként értelmezni nem lehet. És akkor ebből vezetik le, illetve más egyéb morális, anyagi érvek sorakoztathatók fel mind a kettő verzió mellett, de várhatóan a kúria közeljövőben fog jogegységi határozatot hozni ebben a kérdésben is, és akkor kiderül, hogy melyik érv lesz az irányadó.
Ez egy nagyon érdekes téma, hogy az emberi élet és egy betegen született embernek az élete az nem minősíthető kárként, tehát hogyha valaki betegen születik, akkor ő saját jogon nem csak a szülei tudnak, akkor lényegében kártérítés vagy sérelem iránti igénnyel élni. Mert olvasni lehet néha ilyen bulvárhíreket, és pont amikor megbeszéltük ezt az interjút, utána jött szembe velem egy ilyen bulvárhír, hogy például Amerikában és más országokban elképzelhető, hogy valaki ugye a pert indít azért, mert él, persze ilyen bulvár hír címmel futott ez a cikk is, de hát akkor ez lényegében pont az előbb elmondottak szerint Magyarországon nem elképzelhető.
Nem, ez semmi esetre sem sajnos, vagy nem sajnos, hát ez mindenki döntse el, hogy melyik érveléssel ért egyet alapvetően.
Említetted, hogy várható, hogy a kúria jogegységi határozatot hoz a kérdésben. De ezt te honnan tudod?
Jó kérdés. Hát ugye azért ez egy elég szűk terület. Ugye alapvetően a BSI amúgy szabályozza, hogy mikor lehet jogegységi eljárást indítani, ilyen eset többek között, ha a kúria valamelyik tanácsa jogkérdésben elkíván térni egy korábban a BHG-ben közzétett határozatától, és ezt indítványozza. Vagy hát ezért indítványozza ugye a jogegységi eljárást. Itt ugye, amint említettem, vannak ellentétes tartalmú ítéletek, tehát előbb-utóbb várható volt, hogy ez meg fog történni. Most, hogy konkrétan honnan tudom, azonnan, hogy ugye elég szűk terület tényleg a miénk, és a kollégák köre is viszonylag szűk, akik ilyen jellegű ügyekkel foglalkoznak. Így bennem az általunk képviselt ügyben történt, de kollégától tudjuk, hogy van jelenleg emiatt felfüggesztve ügy a kúrián, hiszen ugye ilyenkor az alapügyet fel kell függeszteni a jogegységi döntés meghozataláig.
És akkor várható ebben egy végső döntés, hogy akkor csak felnevelés, teljes felnevelés költsége, vagy csupán a betegség miatt felmerülő többletköltség követelése mellett teszi le a voksát a kúria. Nóra, nagyon szépen köszönöm az interjút, nagyon sok érdekességet hallottunk ebben a témában, és további sok sikert kívánok neked a karrieredhez.
Köszönöm szépen, és köszönöm még egyszer a meghívást.